Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a
Biblia 10 vázlat proféciája című sorozatunknak az 5. előadásához érkeztünk, és ezzel az előadással sajnos búcsút kell vennünk Dániel proféta könyvétől, mert olyan a sorozatunk felépítés, hogy egy vázlat proféciára csak egy előadást szánhatunk. Így is 12 részes a sorozat, június elején fejezzük be, reményeink szerint, tehát többet nem beszélhetünk erről. Dániel könyvében 4 vázlat profécia van, és most a 4. a témánk, amelynek ez a címe, hogy kettős profécia a végkifejletről. Dániel könyve 10., 11. és 12. fejezete a témánk. Dániel proféta élete végén kapta ezt a kijelentés sorozatot. Ugye láttuk, hogy Dániel könyve 2. fejezetében egy álom van, a 7. fejezetében is szintén egy álom, és a 8., 9. fejezetében egy látomás. Ez a 10-től a 12. fejezet rendkívüli fokozatot képvisel a 10 vázlat profécia sorozatában a következők miatt. Először is azért, mert itt ige jelenik meg, tehát kijelentések jelennek meg. Lesz ugyan egy látomás, de ez egy különleges látomás lesz, és hogy úgy mondjam, a jövőről nem ez a látomás tudósít, hanem ez a látomás Jézus Krisztusról szól. A jövőt itt Isten nem álomban és nem látomásban adta, hanem kijelentések sorozatában, igék sorozatában. Mind a mai napig a Bibliának a legmegfejtetlenebb profécia sorozata ez. Erre is rá fogok térni, hogy miért. Egyrészt tehát azért egy különleges fokozat, mert itt nem álomról, nem látomásról van szó, hanem kijelentések sorozatáról, de milyen megdöbbentő, hogy Dániel leírja, hogy ő megértette ezeket az igéket. Ezért nekünk is meg kell feszítenünk az erőnket, hogy mi is amennyit csak lehet megértsünk ezekből az igékből. A második dolog, hogy akik ezt a rövid kis egylapos összegzést a 10 vázlat proféciáról beszerezték, azok láthatják, hogy a jelenések könyvének lesz majd az a jellegzetessége, hogy ezeken a hosszú sorozatokon, tehát amit itt a táblán most zölddel jeleztem, 4. vázlat proféciánkhoz érkeztünk, tehát ezeken a hosszú, több évezredet átfogó történelmi vázlatokon végig tekintenek, jelenések könyvére lesz jellemző, hogy bevezető látomások lesznek a sorozatok előtt. Dániel könyvében eddig bevezető látomás nem volt. A mai alkalommal ezzel is meg fogunk ismerkedni. A 10. fejezet bevezető látomás, a 11. fejezet magának a proféciának a törzse, és a 12. fejezet összegzés, kiértékelés, és valamennyi dánieli proféciának az utolsó 3 versben egy mesteri összekapcsolását láthatjuk. Jézustól kérdez valamit Dániel proféta, amit nem ért, és Jézus Krisztus megválaszol rá, és itt láthatjuk majd azokat az idői kijelentéseket, amelyek Dániel proféciáit összefoglalják. Tulajdonképpen az Új Szövetség csak 3 idői kijelentést ismer ezeken a kijelentéseken kívül, de azok is csak részletkijelentések, idői kijelentések. Az egész történelmünknek a vázlata benne van Dániel könyvében. Ezért mondhatta Newton, hogy Dániel könyvét nem elfogadni annyi, mint az egész Bibliát nem elfogadni. Ha valaki Dániel könyvét nem fogadja el, és nem ismer, és nem látja a történelmünknek a vázlatát, ez annyit jelent, hogy az Isten egész megváltási tervével kapcsolatban homályban marad ez az ember. Dániel könyve az alapja a bibliai proféciáknak, és mindig a messiás és a megváltási terv körül zajlanak ezek a profétikus jelölések. Nagyon röviden mondanám el ennek a proféciának a körülményeit, mindjárt felolvasom a teljes 10. fejezetet, ez a bevezető látomás, mint említettem. A 10. fejezet első versében azt olvashatjuk, hogy Dániel proféta ezeket a kijelentéseket Círusz, perzsa király uralkodásának 3. esztendejében kapta. Ez megegyezik időszámításunk előtt az 533. 532. évvel, amikor már Babilóniát meghódították a perzsák, és a perzsa birodalom, a Médó-perzsa birodalom alakult ki az egykori Új-Babiloni birodalom helyén. 533-32-ben Dániel próféta is nagyon idős ember volt már. Világosan látjuk az összefüggésekből, hogy túl volt már a 90. életévén. Azért akkor is egy nagy idő volt az, sőt még inkább nagy idő, mint a mostani napokban, és Isten ilyen hatalmas kijelentést bízott még a prófétára. Lényegileg egy összegző, nagy, záró kijelentés sorozatot, amilyen a Jelenések könyvében a 12. fejezettől a 19. fejezetig tartó szakasz. Dániel könyve és Jelenések könyve felépítésében is teljesen azonos egymással, ezt éppen itt mondhatjuk ki ennél a 4. vázlatproféciánál. Mind a 4 könyvben 4 vázlatprofécia található, és mind a 2 könyvben a 4. vázlatprofécia foglalja össze az addigi összes tanulságát. Dániel próféta ezek után már bizonyára nem sokat élt, ezért fejeződik be a 12. fejezet 13. verse, és egyben ez az egész Dániel könyvének az utolsó verse ezzel a kijelentéssel, hogy Isten ezt mondta a prófétának: te pedig menj el a vég felé, és majd nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napoknak végén. Nagyon fontos zárás ez, és azért is egyébként, mert élet-halál, első halál, feltámadás, örök élet tekintetében is ez az egy vers olyan világos bizonyságot tesz, hogy te majd menj el a vég felé, meghalsz, és miután meghalsz, majd nyugszol, tehát ugye jön ez az álom a halál után, ez az öntudatlan álom, tehát senki ember a halála után öntudatosan nem létezik, és majd lesz feltámadás, felkelsz a te sorsodra, felkelsz a te sorsodra, de még hozzáteszi, hogy mikor? A napoknak végén. Tehát csak Jézus második eljövetelével, csak a világ történelem lezárulásával. Így búcsúzott el a kinyilatkoztatás Istene Jézus Krisztus Dániel prófétától, és ezzel végződik Dániel könyve. Olvasnám most az egész 10. fejezetet, tehát hogy milyen bevezető látomás előzte meg ezt a prófécia sorozatot. Dániel könyve 10. fejezet 1. versétől. Círusznak, Perzsia királyának 3. esztendejében egy ige jelentetett Dánielnek, aki Baltazárnak neveztetett. Igaz az ige, és nagy bajról való. És figyelt az igére, és megértette a látomást. Azokon a napokon én, Dániel, bánkódtam 3 egész hétig. Kívánatos étket nem ettem, hús és bor nem ment az én számba, és soha nem kentem meg magamat, míg el nem telt az egész 3 hét. És az első hónapnak 24. napján, íme én a nagy folyóvíznek, azaz a Hiddékelnek partján voltam. És felemeltem szemeimet, és láttam, és íme egy férfiú gyolcsba öltözve, és dereka ufázi arannyal övezve. És teste olyan, mint a tarsiskő, és orcája olyan, mint a villám, és szemei olyanok, mint az égő szövétnekek, karjai és lábatája, mint az izzóércnek színe, és az ő beszédének szava olyan, mint a sokaság zúgása. És egyedül én, Dániel láttam a látomást, a férfiak pedig, akik velem voltak, nem látták a látomást, hanem nagy rettenés szállt rájuk, és elfutottak, hogy elrejtőzzenek. És én egyedül hagyattam, és láttam ezt a nagy látomást, és semmi erő nem maradt bennem, és orcám eltorzult, és odalőn minden erőm. És hallottam az ő beszédének szavát, és mikor hallottam az ő beszédének szavát, én ájultan orcámra estem, és pedig orcámmal a földre. És íme egy kéz illetett engem, és felsegített térdeimre és tenyereimre, és mondta nékem: Dániel, kedves férfiú, értsd meg a beszédeket, amelyeket én szólok néked, és állj helyedre, mert most te hozzád küldettem. És mikor e szót szólta velem, felálltam reszketve. És mondta nékem: ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre és sanyargatásra te Istened előtt, meghallgattattak a te beszédeid, és én a te beszédeid miatt jöttem. De Perzsiának fejedelme ellenem állott 21 napig, és íme Mihály, egyike az előkelő fejedelmeknek eljött segítségemre, és én ott maradtam a perzsa királyoknál. Jöttem pedig, hogy tudtodra adjam, amit a te népedre az utolsó időben következik, mert a látomás azokra a napokra szól. És mikor ilyen szavakkal szólt velem, orcámmal a földre estem és megnémultam. És íme olyan valaki, mint egy emberfia, megillette ajkaimat, és megnyitottam a számat, és szóltam, és mondtam annak, aki előttem állt: Uram, a látomás miatt reám fordulnak az én fájdalmaim, annyira, hogy semmi erőm nincsen. És mi módon szólhat ezzel az én urammal ennek az én uramnak szolgája? hiszen bennem attól fogva nem állt meg az erő, és lélegzett sem maradt bennem. De ismét illetett engem az emberhez hasonló, és megerősített engem. És mondta, ne félj, te kedves férfiú, békesség néked, légy erős, és bizony erős. És mikor szólt velem, megerősödtem, és mondtam, szóljon az én uram, mert megerősítettél engemet. És mondta, tudod-e, miért jöttem hozzád? Én most visszatérek, hogy küzdjek a perzsa fejedelem ellen, és ha kimegyek, íme Görögország fejedelme jő elő. De megjelentem néked, ami fel van jegyezve az igazság írásában. És senki sincsen, aki én velem tartana ezek ellenében, hanem csak Mihály, a ti fejedelmetek. Kedves hallgatók, vessük fel a kérdést, hogy miről is van szó ebben a fejezetben, miért kapta Dániel ezt a látomást, és egyáltalán ez a megrendítő részlet, hogy elhagyta az ereje, mennyei küldött jött, hogy felsegítse, miután látta az emberfiát látomásban, hogy mindez miért következett be. Az első versben, amelyben azt olvastam, hogy Círusznak, Perzsia királyának harmadik esztendejében egy ige jelentetett meg Dánielnek, aki Baltazárnak neveztetett, és utána úgy folytattam, hogy igaz az ige és nagy bajról való. A proféciáknál ugye megszoktuk eddig is, hogy mindig a nagyon pontos jelentést kutatjuk, és ez itt egy kulcs szó, hogy most miféle bajról volt itt szó. Ez a kifejezés, ez a szó, amit így fordítta a Magyar Bibliánk, a Kályi Bibliánk, hogy nagy baj, ez mi is? A 3 hétig böjtölt és imádkozott. 3 hétig küzdött az Istennél, hogy adjon valami segítség. Segítség, ugye az ember szem előtt késlekedés szenvedett, és aztán jött egy angyal, minden valószínűség szerint Gábriel, aki aztán kezdi megértetni vele a dolgokat. Hát itt kell megjegyeznünk azt, hogy a vagy heves nagy küzdelem. Mi volt ez a heves nagy küzdelem, ami miatt Dániel próféta 3 hétig böjtölt és imádkozott? Ez egy egészen rendkívüli dolog. Ugye tudjuk azt, hogy volt, amikor proféták is 40 napig böjtöltek és imádkoztak, ilyen volt Mózes vagy Illés próféta, vagy maga Jézus majd a megkísértés pusztájában 40 napot töltött böjtelés imával. De itt is a Bibliának egy rendkívüli részlet, egyrészt a hosszúsága miatt, másrészt meg a küzdelem hevessége miatt, hogy ugye Dániel előkelő fejedelmi udvarban volt, tehát ő teljesen nem tudta magától megvonni az ételt, de azt mondja, hogy kívánatos ételt nem evett. Ugye nem ivott például a bornak fordított szó egyébként jájin, szőlőlevet jelent, tehát semmiféle kívánatos ételt, italt nem vett magához a király udvarában, így tudott küzdeni. Na de miért küzdött Dániel ebben az időben? Milyen hírek jutottak a füléhez? Miféle nagy bajvívás vagy nagy küzdelem állt itt a háttérben? Kell ehhez ismernünk a Biblia egész összefüggését. Ugye a Biblia szerint a 70 éves fogság lejárt időszámításunk előtt 535-ben. És most milyen időben vagyunk? 533-ban. Tehát 2 évvel a babiloni fogság lejárta után. Az új hatalom, tehát a Babilóniát megdöntötték, és az új hatalom a médek és a perzsák, hazaengedték a zsidó népet. Hazaengedték a fogságból, sőt, egy olyan fejedelem került az ére, ez az a bizonyos Círusz, vagy Nagy Kűrosz, aki a perzsa államkincstárból még pénzt is adott a zsidóknak ahhoz, hogy a babiloni fogság elején a lerombolt jeruzsálemi templomot újjáépíthessék. Erről a Círuszról név szerint több évszázaddal a fellépés előtt profécia szólt. Ez is a Bibliának egy rendkívüli részlete, az Ézsaiás könyve 45. fejezet első 5 verse. Isten előre Ézsaiás korában, tehát a 8. században beszélt az Isten egy 6. századi perzsa királyról, de név szerint, hogy Círusz, így, hogy Círusz. Tessenek elolvasni majd, hogy felkentem az én szolgámat Círuszt, hogy majd tegye meg ezt és ezt, felövesztem őt, noha nem ismert. És eljött Círusz, a perzsa birodalom vezető, és a zsidókat hazaengedi a 70 éves fogságból, pénzt ad nekik az újjáépítésre, de egy másik bibliai könyvből, az Esdrás könyve 4. fejezetéből, a 4.-5. versből azt is megtudhatjuk, hogy ez természetszerűleg, már földi értelemben természetszerűleg felpiszkálta a környező népek ellenségeskedését. Hát hogy a zsidókat elviszik a 70 éves fogság után, a hazatérnek, és akkor egy új világhatalomtól még pénzt is kapnak, hogy újjáépítsék a jeruzsálemi templomot. Állandóan veszélyeztetik az újjáépítés munkáját, mind katonailag és a csel szövéseikkel, mind pedig diplomáciailag, hogy tudnék a perzsa udvarnál el akarják érni, hogy állítsák le ezeket a zsidókra nézve kedvező rendeleteket. Dániel proféta a babiloni fogság után is ott maradt a Babilóniában, illetve itt ahogy a Hiddékel partján áll. A Hiddékel tudjuk azonosítani a Bibliánk első részéből, tehát Mózes első könyve második fejezetéből. A Bibliában a Hiddékel a Tigris folyónak a neve, tehát a Tigris és az Eufrátesz között az északira levő folyónak. És itt van Dániel egy nagy világbirodalom központjában, és ő nagyon látja, mert felülről van átlátása, hogy az ő kis népét, a zsidó népet milyen veszélyek fenyegetik még a fogság után is. Már a visszanyert szabadság első éveiben is. Látja a környező népek áskálódását. Esdrás Nehémiás könyvéből ezt javaslom most elolvasásra mindenkinek. Döbbenetes erővel látjuk meg azt, hogy ha valami ügye az Istennek halad előre, mennyire felszítja az ellenségnek az ellentétes munkáját. És amikor Dániel látja ezeket a dolgokat, akkor Dániel böjtöl és imádkozik. Böjtöl és imádkozik, és a népért küzd, hogy az Isten szerelje le ezeket a gonosz hatalmakat, és ő, aki távol él a népétől, tehát távol él Jeruzsálemtől, ezért küzd és ezért imádkozik. Milyen érdekes, hogy amikor majd megjelenik neki a válasz, ugye 3 hétig semmi válasz nincs az imájára. Ez is egy érdekes dolog. Nem tudok sajnos részletekbe belemenni, csak úgy jelzem, hogy az imádságról szóló bibliai tanításnak egyik kulcsfejezete a Dániel 10. fejezete. Több szempontból is. Például ilyen szempontból, ahogy sokan panaszkodnak, hogy ők imádkoznak valamiért, de sem akkor, sem holnap után nincs rá válasz. Akkor miért imádkozzunk? A Biblia szerint csak a kitartó ima vezet célra. Ezért mondja a Jakab levele 5. fejezete, hogy igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Tehát az imádkozik helyesen, aki ha valamilyen célért küzd és imádkozik, az nem olyan csodát vár, hogy 1 vagy 2 nap múlva következzék be valami. Mondja is a mennyei küldött Dánielnek, hogy te az imádat az első napon meghallgatta az Isten. No, de az Isten tiszteli minden ember szabad akaratát is. És az Isten maga sem tudta gyorsabban előre vinni a dolgokat, mert a perzsa fejedelmek ellenálltak. Mert olyan ellenerők mozgósítására került sor a zsidókkal szemben, és Isten nem kényszerrel, Isten soha nem kényszerít senkit se az álláspontja feladására. Mennyei seregek és maga ez az első olvasásra rejtélyes Mihály fejedelem avatkozik be a küzdelembe, és 3 hét múlva van eredménye, de ez nem annyit jelent, hogy Dániel hiába imádkozott 21 napig. Dánielnek az őszinte buzgó imáját Isten az első naptól fogva meghallgatta, és ez adott okot Istennek a még nagyobb beavatkozásra, amit ebben a helyzetben meg lehetett tenni. A második szempont, amiért nagyon fontos ez a 10. fejezet, hogy hogyan is állunk a másokért való imával, vagy egy ügyért való imával, mert hiszen itt erről volt szó. Dániel azért imádkozott, hogy az Isten tudja befolyásolni a perzsa vezetőket, egy világhatalomnak a vezető rétegét, hogy nehogy az ellenségre hallgassanak, és nehogy leállítassék Jeruzsálemnek és a templomnak az újjáépítése. Ez is önmagában véve egy nagyon nagy kérdés. De mondom, ezzel nem tudok sokat foglalkozni, csak arra szeretnék rámutatni, amire majd a 10. fejezet 2-szer is utalást tesz a 13. és a 21. verseiben, és aztán az egész Bibliában 5-ször fordul elő ez a név, hogy Mikáél. Ugye úgy fordítja a magyar Bibliánk, hogy Mihály. Még egyszer Dániel könyve 12. fejezet első versében van róla szó, aztán az Új Szövetségben Júdás levele 9. versében és Jelenések könyve 12. fejezet 7. versében. Ez a kifejezés, hogy Mikáél, jogosulatlan lefordítani így, hogy Mihály. Ugye a Mihály szónak az őse a héber Mikáél, de ez egy lefordítható szó, hogy Mikáél, ez annyit jelent, hogy ki olyan, mint Isten. Ki olyan, mint Isten, az él szó van benne, az Isten szó, Mikáél, ki olyan, mint Isten. Jézus Krisztusnak többször ad a Biblia jelképes elnevezés, például Immanuél, Ézsaiás könyvében, velünk az Isten, Immanuél. De Jézusnak akkor adja ezt a jelképes elnevezést a Szentírást, amikor mindig valami nagy küzdelemről és a sátán és Krisztus közötti nagy küzdelemről van szó, csak ezekben az összefüggésekben, főleg Jelenések 12. fejezetében látjuk ezt, hogy már a mennyei lázadás során Jézus volt az, aki sátánt próbálta visszafordítani az útjáról. Azért használja ott az a vázatprofécia ezt a kifejezést, hogy jön a sárkány, aki maga után vonzza az ég csillagainak harmadrészét, tehát az angyalok harmadrészét, és jön Mikáél, aki szintén angyalseregek élén jön, és próbálja sátánt visszakozásra késztetni. Tehát magának Jézus Krisztusnak is részt kellett venni ebben a küzdelemben. A történelemnek egy olyan forpontja volt ez, amit mi csak innen ismerünk a Bibliából, mert sokszor a Biblia mutat rá a kulissza titkokra, az emberi történelemnek a bajait, meg küzdelmeit, meg háborúit, sokszor csak leírja az emberi történetírás, hogy mi mozgatott a háttérben, arról nem tud szólni, nem is szólhat. A Biblia azonban néhányszor ráirányítja a figyelmünket, hogy ebben a válságos helyzetben Jézus Krisztus volt az, aki küzdött a zsidó népért, és valóban az építkezést nem kellett leállítani, nem csak Círus idején, hanem még fiának, Kambüzésznek az idején sem, majd később az Álszmerdisz utáni Dárius király állítja 520-ban le az építkezést, de erősíti is meg ugyan egy rendelettel, hogy majd később folytatni lehet. Tehát ez egy döntő dolog, hogy lássuk, hogy a történelem mögött a jó és rossz erői között micsoda harc folyik, és az a történelemben is megnyilatkozik és lecsapódik. Egyébként pedig ez a látomás, ami Dániel prófétát a földre sújtotta, amit elmond, hogy egyedül ő látta azt a látomást, hogy megjelent előtte ennek a küzdelemnek, ennek a bajvívásnak a főszereplője, tehát maga Mikáél, hogy amikor úgy olvastam az 5. verstől, hogy amikor felemeltem szemeimet, mondja a próféta, láttam és íme egy férfiú gyolcsba öltözve, dereka ufázi arannyal övezve, és teste olyan, mint a tarsiskő, és orcája olyan, mint a villám, és szemei olyanok, mint az égő szövétnek, e karja és lábatája, mint az izzóércnek színe, és az ő beszédének szava olyan, mint a sokaság zúgása. Szinte szó szerint majd találkozunk ezzel a leírással Jelenések könyve első fejezetében. Tehát ez a Dániel előtt látomásban megjelent személy, akinek a tiszta tekintete, a nemes, egyértelmű magatartása, csak így lehet leírva, tehát hogy izzóérc, meg villám, meg tisztaság, meg tűz, ez mindig Jézus Krisztusnak a bibliai látomásokban szokásos jellemzése. És azt is látjuk a 14. versből, mondom csak részleteket tudok kiemelni ebből a 10. fejezetből, hogy mondják azt Dánielnek, hogy ami itt történik, ami neked kijelentésű lesz majd, az lesz, ami a te népedre az utolsó időben következik. Kettős profécia ez, mert ezzel azt mondja el Isten Dánielnek, hogy a zsidó népnek is van egy végső ideje, amit láttunk már az előző proféciából, amikor szemléltük ezt a bizonyos 490 éves proféciát, hogy a zsidó népnek is itt lejár majd a kegyelmi ideje, miután Jézus halála után 3,5 évig az apostolok csak a zsidóknak hirdették az evangéliumot, de ők elutasították. Tehát az, hogy ami a te népedre az utolsó időben következik, az itt ebben a proféciában jelenti ezt az időt. Tehát most Isten előre elmondja Dánielnek, hogy most olyan kijelentés sorozatot fogsz kapni, ami a zsidó népre a Jézus fellépéséig és haláláig, feltámadásáig, sőt az apostoli igehirdetésig tartó időszakra fog vonatkozni. Ez az az időszak, amiről elmondtam a múlt alkalommal, hogy erről az időről külön kijelentés eddig nem volt a Bibliában. Ez egy csaknem fél évezredes idő. Úgy hívjuk, hogy intertestamentális időszak, az Ószövetség lezárulása és az Új Szövetség megírása közötti hatalmas időszak, ami a zsidó nép történetében a babiloni fogság után a perzsa uralmat, a szír uralmat, a római uralmat jelzi egészen Jézus Krisztus fellépéséig. Tehát egyrészt, hogy ami a te népedre az utolsó időkben következik, mondja ez a 14. vers, Ez egyrészt erre utal, hogy Isten kijelentést adott a prófétán keresztül a zsidó népnek, hogy a következő évszázadokban, majdnem fél évezredben mi fog bekövetkezni a történelmükben. Ez ugyanolyan, mintha mondjuk mi magyarok a Mohácsi vész tájékán kijelentést kaptunk volna arról, hogy mind a mai napig, amikor mi most élünk, milyen események fognak bekövetkezni. Tehát Isten ennyire megkönnyítette a zsidóknak a helyzetét, ennyire gondolt velük az Isten, hogy átlátásuk legyen a történelmükön, és tudják, hogy a történelmük hol jár. De ugyanakkor ez a kijelentés vonatkozik egy másik utolsó időre, ami a bibliai szóhasználat szerint mindig az emberi történelmnek a vége. Tehát ami a te népedre az utolsó időben következik, és itt nem szabad félreérteni a dolgot, ami a te népedre, ez nem egyszerűen csak a zsidó népre vonatkozik, mert Istennek mindig van népe, és Dániel meg a proféták is elődei voltak, és szószólói voltak a történelem során fellépő valamennyi hívő nemzedéknek és népeknek. Tehát ezért adhattuk az előadásunk címéül ezt, hogy kettős profécia a végkifejletről. Amit itt most Jézus Krisztus Dániel proféta tudomására hoz, az egyrészt a zsidó népnek több évszázados történelme a messiás fellépéséig, másrészt pedig az emberi történelmnek egy több évezredes történelme egészen a messiás második eljöveteléig. És ez a két profécia sorozat, ez párhuzamosan fut egymás mellett, azért mondjuk, hogy kettős profécia. A 11. fejezet vonatkozni fog erre az időszakra is, de egyszerre vonatkozni fog tágabb értelemben az egész emberi történelemre is. A következő alkalommal két hét múlva fogunk beszélni Máté evangélium a 24. fejezetéről. Máté evangélium a 24. fejezetében Jézus ugyanilyen kettős proféciával élt. Bámulatos a bibliai proféciáknak a felépítése, mert két hét múlva arról beszélünk, hogy Jézus beszélt egyrészt Jeruzsálem pusztulásáról és annak előzményeiről itt az első század, 60-as, 70-es éveiben, de Jézus összekötötte a Jeruzsálem lerombolásával kapcsolatos történeteket a végidőben lejátszódó eseményekkel és történésekkel. De Jézusnak ezt a proféciát nem csak kettős proféciának nevezhetjük, hanem Jézus még összekötötte a két proféciát, ezt és ezt elválasztó hatalmas időszakot is pár szóval, tehát hogy úgy mondjuk hármas proféciát mondott Jézus. Beszélt ugyanazokkal a szavakkal Jeruzsálem pusztulásáról, beszélt azután a világtörténelemről a végső válság kifejlődéséig, és beszélt az emberi történelem végső vajudásáról, végső válságáról. Ezek a Bibliának a leghatalmasabb proféciái. A mai témánkat is akár egy évre eloszthattuk volna, és beszélhetnénk egy évi sorozatban erről a Dániel 10, 11, 12-ről, de hát itt nekünk egyetlen egy előadásra marad időnk. Tehát egyetlen egy előadásban kell önöknek összefoglalnom ezt és ezt, ezért szükségképpen csak részleteket fogok kiemelni ebből a vázaproféciából. Még annyit hadd mondjak a 10. fejezet 19. versével kapcsolatban, hogy a proféta elveszítette az erejét. Olyan súllyal nehezedett lelkére ez a profécia, hogy ilyeneket olvassunk, hogy leesett a földre, hogy a kezével, az arcával is szinte, hogy rábukott a földre, kétszer kellett felállítani őt a mennyei küldöttnek. És itt van a 10. fejezet 19. versében ez az érdekes félmondat, és mikor szólt velem, megerősödtem. Mikor szólt velem, megerősödtem. Ez az isteni kinyilatkoztatásnak, egyáltalán az isteni beszédnek hatalmas titkára hívja fel a figyelmünket. Mi emberek is sokszor, hogy is szoktuk magunkról mondani, hogy le vagyunk taglózva. Magunk alatt vagyunk. Körülményeket látva, a világ sorsát látva, vagy a mi kis közvetlen körülményeinket látva, hát meg vagyunk döbbenve sokszor, és azt mondjuk, hogy hát föl tudok én még állni ezek után. Annyi sok erkölcsi válság, annyi sok lelki baj következik be egy ember életében. És jegyezzük meg ebből a 19. fejezet 19. verséből, hogy az ember megerősödésére az Isten ezt az egyetlen egy eszközt rendelte. Mikor szólt velem, megerősödtem. Ugye így mondta Jeremiás próféta is, így mondta Dávid király is, amikor szavadat hallattad, élveztem azokat, lelkemben erő támadt. ami nekünk itt a földi életben segít élni, segít fennmaradni, segít erkölcsös embernek, a szó igaz értelmében vett embernek lennünk, emberé válnunk, az az Isten beszédének folyamatos hallgatása, az Isten beszédével való folyamatos összeköttetés. Ha valaki az Isten beszédét minden nap nem olvassa, sajnos ezt kipróbáljuk mi emberek, ugye, az belevész az emberi aggodalmakba, az emberi kételyekbe, az emberi szerencsétlenségekbe. Aki az Isten beszédéből minden nap, mint a friss forrásból merít, annak a lelkében erő támad. A prófétának is erre volt szüksége. Mikor szólt velem, megerősödtem. És ezért tudott Dániel fölállni, ezért tudott megerősödni, ezért hallotta ő is azt, amit Isten így mondott Józsuénak több évszázaddal ezelőtt, légy bátor és erős. Légy bátor és erős. Mikor tudunk mi bátrak lenni? Nem vakmerők. Már Arisztotelész is megírt, hogy a vakmerőség véglet, a bátorság az arany közép. Vakmerőnek és gyávának lenni, ezt minden nap tud az ember. De bátornak lenni az ember csak akkor tud, amikor valami tiszta, valami igaz személytől, igaz mértékekkel kap kijelentéseket, és igaz normákhoz szabja az ember az életét. Akkor támadhatják az embert, lehet az embernek hátránya sok minden az életben, de hogyha az ember tudja azt, hogy igazságot követ, tudja azt, hogy ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, hogy mondja a Róma 8. fejezetében Pál apostol, ha az ember tudja ezt, akkor bátor az ember, soha nem vakmerő, de soha nem félénk, soha nem gyáva. Az élete útját úgy járja végig, hogy ahogy a zsoltárok mondják, hogy nem is inog meg, nem csak hogy nem esik el, nem is inog meg. Csodálatos dolog az, amit az Isten tud adni az ember számára, és itt a próféta maga tapasztalatán ellenőrizhette ezt, hogy amikor igazán figyelt az isteni szóra, és nem arra, hogy ez az isteni szó milyen sok terhelő dolgot mond a népére, és egyáltalán az egész történelemre, hanem az, hogy ezt az isteni szó mondja, akkor Dániel erőre kapott. És ezek után szeretnék rátérni most már nagy vonalakban arra, hogy a bevezető látomás után Isten mire hívta fel a próféta figyelmét. Már a 10. fejezet végén is olvastam azt, hogy mondja ez az isteni küldött, hogy tudod-e, hogy miért jöttem hozzád? És most visszatérek, hogy küzdjek a perzsa fejedelem ellen, tulajdonképp a perzsa fejedelemmel szó szerint, és ha kimegyek, íme Görögország fejedelme jön elő. Tehát kezdődik a vázlat profécia sorozatunk, ugye már az első hatalomról nincs szó, mert az első hatalom az Új-Babiloni Birodalom már megbukott. Ugye, tehát az 539-538-ban megbukott. A második hatalom, amit az eddigi proféciáink szerint számoztam, itt a második hatalomról van szó, Médó-Perzsiáról. A médek és a perzsák is kaptak az Istentől hatalmas történelmi küldetést és időszakot, és Isten küzdött a perzsákért, hogy a világnak jó urai és jó vezetői legyenek. De miután ők is elutasították Istent, és ezt majd meglátjuk a 11. fejezet első 3 verséből, hogy hogyan, azután, miután elutasították az Istent, rögtön mondja a 20. vers, hogy akkor Görögország fejedelme jön elő, tehát íme folytatódik a harmadik hatalommal, a Nagy Sándori Görögországgal, és utána már megint csak egy hatalom időszaka marad meg, amit az eddigi vázlat proféciáink alapján Rómával azonosítottunk. Ez a most következő profécia, amit szeretnék felolvasni teljes egészében, és egy bizonyos szempontból így megpróbál mindannyiunkat, mert egy halmaza lesz a történelmi eseményeknek, arra figyelmeztet bennünket, hogy Isten a legapróbb részletekig ismeri a történelmet. Szóval ilyen apró részletekbe való betekintés, hogy például egy király lánya hogyan fog férjhez menni, vagy egy uralkodói család egy másikkal milyen kapcsolatot tart fent, tehát Isten évszázadokra előre ugyanúgy megjelentette, mint hogy a Jézusról is megjelentette, hogy a köntösére sorsot vetnek, vagy 30 ezüstpénzen fogják eladni. Mondja is a 10. fejezet 21. verset, de megjelentem néked, ami fel van jegyezve az igazság írásában. Ez is a Bibliának egy rendkívüli kifejezése. Mi az, hogy az igazság írása? Az igazság írása, amit a Jelenések könyve 4. 5. fejezetében fogunk majd látni, hogy az atya ott ül a királyi széken, a világkormányzás középpontjában, és a jobb kezében ott van egy 7 pecsétes könyv, és amikor elhangzik a felszólítás, hogy ki az, aki fel tudná bontani a hétpecsétes könyvet, és feltörni annak a pecsétjeit, akkor János apostol, aki Pátmos szigetén látja ezt a jelenetet, elkezd sírni, mert azt látja, hogy senki nem tudja kibontani emberfia ezt, de még ránézni se tud. Mi ez, hogy, igazi, hogy az igazság írása? A valódi emberi történelem. A valódi emberi történelem. Ki tudja ma a valódi emberi történelmet? Mert ami a történelem könyvekben meg van írva, csak nyomokban valódi és igaz történetírás. Mi volt a mélyben? Mi volt az események hátterében? Mi mozgatott dolgokat? Az igazság írása, ami az Istennél van. Az igazság írása, amit az Isten, ha teljes egészében nem nyilatkoztat is ki, de megmutatja a főbb eseményeket a történelemben, és az igazság írása, ami majd a történelem lezárulása után, de csak azok számára lesz nyilvánvaló és érthető, akik üdvözültek lesznek, akik meg fogják érteni azt, hogy az Isten hogyan kormányozta ezt a történelmet igazsággal és szeretettel, hogyan nem alkalmazott soha kényszert senkivel szemben sem. Az igazság írásából, hogy mondjam, mai szóhasználata, az igazság írásából nyílnak fel lapok most előttünk. Apró részletekbe menő lapok, amelyekből én természetesen itt egy előadás keretében sok mindent nem említhetek, más sok mindent pedig nem is értünk még. Majd azt is elmondom, hogy említettem, hogy miért. 11. fejezet első versétől olvasom az igazság írásának ezeket a feljegyzéseit. Én is a méd Dáriusz első esztendejében mellette álltam, hogy őt támogassam és a segítségére legyek. És most igazságot jelentek néked. Íme még 3 király támad Perzsiában, és a 4. meggazdagodik nagy gazdagsággal mindenki felett, és mikor hatalomhoz jut az ő gazdagsága által, mindent megmozdít Görögország ellen. Soha nem látott mélységekbe kalauzol itt az igazság írása a perzsa birodalommal kapcsolatban. Ugye eddig mit tudtunk a perzsákról? Ugye ők voltak a két kar, meg a vál, az ezüst kar, meg a vál. Ugye ez a kettő jelezte, hogy először a médek, utána a perzsák lesznek ebben a birodalomban a vezető erők. Második vázlat proféciában mit tudtunk meg róluk? Ott egy medve szimbolizálta őket, az egyik oldaláról a másik oldalára kélt. Ugye, tehát először a médek, utána a perzsák, de már többet is megtudtunk, mi volt a medve szájában. 3 borda, ugye a 3 nagy hódítási területe a perzsáknak, akik lejönnek a perzsa fennsíkokról, és eljönnek ide, először Babilóniát hódítják meg, utána Egyiptomot, utána Kis-Ázsiát, ez a 3 borda, ugye a 3 legértékesebb hódítási területük. De még mit tudtunk meg a második vázlat proféciában a perzsákról? Medve egyik oldalára, a másik oldalára, 3 borda a szája, falja azt a 3 bordát, de egyél sok húst. Görögországot akarják meghódítani, és Görögország meghódításán vesznek el a perzsák, azután hanyatlik vissza a perzsa birodalom az újult görög támadások ellen. A 3. vázlat proféciában mit tudtunk meg a perzsákról? Ott a kétszarvú kos jelképezte őket, és ott a 8. fejezet 20. verse mondta, hogy a kétszarvú kos, amit láttál Médiának és Perzsiának királya. Tehát ott azonosított, hogy igen, ez a világbirodalom a perzsa világbirodalom. Ugye ott azt láttuk, hogy a két szarva van, de a második, amely nőtt, nagyobb volt az elsőnél. Tehát ott is megláttuk azt, hogy előbb a médek, utána a perzsák, de neki rontott ugye ez a bizonyos kecskebak, és leütötte és eltaposta. Tehát a görögök visszavágnak majd a perzsáknak a hódításaikért, és Nagy Sándor torolja meg a perzsáknak az iszonyatos kegyetlenkedéseit, hogy a perzsák fölgyújtották Atént, végigrabolták Görögországnak a keleti részét. Ennek fejében Perszepolist a görögök is feldúlták, és az egész perzsa birodalomnak ugye megadták a kegyelemdöfést. És itt most mit tudunk meg? Azt mondja Isten Dánielnek, hogy én most igazságok jelentek meg néked, 3 király támad Perzsiában, és majd a 4. király meggazdagodik, és nagy gazdagsággal mindenki felett, és mikor hatalomhoz jut az ő gazdagsága által, mindent megmozdít Görögország ellen. Ne felejtsük el, hogy Círus idejében vagyunk. Ki lesz az a 3 király Círus után? Először a fia Kambűzész, aki 530-tól 522-ig uralkodott, tehát 530-tól 522-ig. Utána jön ez a bizonyos Álszmerdisz, egy csaló király, 522-ben csak egy évig uralkodott. Jön aztán a 3. a nagy király, az első Dáriusz, ő 522-től 486-ig uralkodott. 3 király támad. És a három király után ki volt az a nagy fejedelem, aki a perzsa történelmnek mind a mai napig a legnőbb, a legendásabb alakja? Ez volt Xerxész, bibliai nevén Ahasvérus, akiről Eszter könyvében is olvashatunk. Ő 486-tól 465-ig uralkodott. És Xerxész idejében jutott csúcspontjára a perzsáknak ez a bősz hatalmi vágya, hogy tényleg bekebelezni a legnagyobb kultúrnemzetet és a világ legcivilizáltabb részét, Görögországot. Ez a kifejezés a Bibliában, hogy mindent megmozdít Görögország ellen, az arámi vagy héber eredetiben így hangzik, hogy felrázza Görögországot. Csodálatos kétértelmű szó, hogy egyrészt valóban mindent megmozdít a görögök ellen, de azzal, hogy óriási támadással zúdulnak a perzsák a görögökre, éppen ez járul hozzá Görögország összefogásához, központosításához, és a görögökről ezután lehet beszélni, mint világformáló hatalomról, ugye a hellenizmus hatalmáról. Tehát figyeljük meg, hogy Isten ilyen részletekig elmond mindent a történelemről. Jönnek ezután a görögök, tehát a harmadik hatalom. És támad egy erős király, és uralkodik nagy hatalommal, és tetszése szerint cselekszik. De alig, hogy támad, megrontatik az ő országa, és elosztatik az égnek négy tája szerint. De nem száll az ő maradékaira, és nem az ő hatalma szerint, amelyel ő uralkodott. Mert szétszaggattatik az ő birodalma, és másoknak adatik ezeken kívül. Hát jön a nagy sándori Görögország. Mit tudtunk meg róla az első vázat proféciában? Az arany, az ezüst után ő a bronz, vagy réz. Második vázat proféciában? Az oroszlán, a medve után ő a párduc. Harmadikban? A kos után ő a kecskebak. És most itt ige szerint tudjuk meg. Tehát nem látomást látunk, nem álmot látunk. Azt mondja, hogy erős király támad, uralkodik nagy hatalommal, és tetszése szerint cselekszik. Tehát egy igazi kényúr jön fel a világtörténelem színpadára, Nagy Sándor. De figyeljük meg, hogy azt mondja, hogy alig, hogy támad, megrontatik az ő országa. Tehát ugye legtágabban nézve Nagy Sándor 13 évig uralkodott. Ez mindent belevéve sem sok uralkodási idő. De alig, hogy támad, megrontatik az ő országa, és elosztatik az égnek négy tája szerint. De figyeljük meg ezt a kis mondatot. De nem száll az ő maradékára, amellyel uralkodott. Tehát Nagy Sándornak nem az utódai öröklik, ahogy hát szokás a történelme, hogy egy királynak, egy nagy királynak az utódai öröklik az országát. Ugye el lehet olvasni a Nagy Sándor irodalomban, hogy 13 évig uralkodott Nagy Sándor. De nem kellett több egy újabb 13 évnél, hogy az egész családját kiirtották. Először az első felesége ölte meg a második feleségét, utána a gyerekeit ölték meg, utána a szeretőjét ölték meg, és attól származott gyerekeit, szóval teljesen kiirtották. A Bibliának ez a kis félmondata, hogy nem száll az ő maradékára. Jellegzetes félmondat. Nem száll az ő maradékára. Hajszál pontosan beteljesed, mert az a bizonyos négy birodalom, amely kinőtt a Nagy Sándori Görögországból, tehát Nagy Sándor bukása után semmi köze nem volt vérség és hatalom szerint Nagy Sándorhoz. És ezek közül a négy birodalom közül két birodalom játssza ezután a nagy szerepet. Egyrészt a Ptolemaidák, vagy Ptolemaioszoknak a birodalma, akik Egyiptomban, tehát egy hellenizmus, utód hellenista állam volt ez a Ptolemaioszi állam. Másrészt pedig a Szelenkidák birodalma, amely magába foglalta Babilóniát, Szíriát és a fél közel-keletet. Tehát tulajdonképpen a zsidó nép egy két nagyhatalom között örlődik majd ezután. És amit Isten ezután Dániel próféta tudomására hoz, az az lesz, hogy hogyan fog kinézni a zsidó történelme az egyiptomi Ptolemaidák és a szír-babiloni Szeleukidák uralkodásának az idején, az időszámításunk előtti 4. századtól egészen a 2.-1. századig. Szóval ez egy döbbenetes bepillantás az emberi történelembe, és ez az, amit már az ember így részleteiben nem követhet végig, csak éppen felolvasom és néhány mozzanatot kiemelek belőle, mert ahogy mondtam, a zsidóknak Isten a részletekbe menően elmondta, hogy milyen lesz ez az intertestamentális időszak, miután lezáródik 400 körül az Ószövetség, és míg nem születik meg az első században az újszadott magába foglaló történelmi időszak, mivel fog eltelni. 5. vers. És elhatalmasodik a déli király, de az ő vezérei közül is egyik, és ez hatalmat vesz rajta, és uralkodik, nagy uralkodás lesz az ő uralkodása. És esztendők múlva szövetkeznek, és a déli király leánya az északi királyhoz megy, hogy békéltessen, de a kar erejét meg nem tarthatja, és ő sem áll meg, sem az ő karja, hanem kiszolgáltatja őt és az ő kísérőit és az ő nemzőjét és azt, aki őt egy ideig gyámolította. De támad helyébe az ő gyökerének csemetei közül, aki a had ellen jön majd, és tör az északi király erősségeire, és azokat megszállja és beveszi. És azoknak isteneit is bálványaikkal és drága arany és ezüstedényeikkel együtt fogságba viszi Egyiptomba, és néhány esztendeig erősebb lesz, mint az északi király. Ez ugyan bemegy a déli király országába, de visszatér az ő földjére. De az ő fiai fegyverkeznek, és sok nagy sereget gyűjtenek, és hirtelen jön és beözönlik, és átmegy és visszatér, és hadakoznak mind az ő erősségéig. És felháborodik a déli király, és kimegy és megütközik vele az északi királlyal, és az nagy sokasságot állít fel, de ez a sokaság annak a kezébe adatik. És amint a sokaság elfogatott, felfuvalkodik annak szíve, és sok ezreket letipor, mégsem lesz hatalmas. Mert az északi király visszatér, és az előbbinél nagyobb sokaságot állít, néhány esztendő múlva nagy sereggel és nagy készettel jő bizony. Na ezek azok a versek, amelyekbe én most nem akarok belereszkedni, ezek lényegileg évszázadokat átfogó profétikus kijelentések, hogy az egyiptomi déli király és a szír északi király hatalmai között a zsidó népnek milyen lesz a sorsa, és milyen trónutódlások, szövetségek követik majd egymást. A 14. verstől azonban érezni fogjuk azt, hogy a proféciának a kettős profécia természete fog érvényesülni. Továbbra is beszél egy ókori történelemről, de a kettős proféciákra jellemző az, hogy úgy szépen folyamatosan átvált a későbbi történelemnek a rendszerezésére és bemutatására. És azokban az időkben sokan támadnak a déli király ellen, a te néped erőszakos fiai is felkelnek, hogy beteljesítsék a látomást, de elhullanak. Itt konkrét utalás van a második századi makkabeusi fölkelése, ami a zsidó népnek egyik legnagyobb forradalma és felkelése volt, innen az apokrif makkabeusok első és második könyve, ami ugye a trienti zsinat után a Bibliának a része lett a katolikus kiadásokban. Mert eljön Észak királya is töltést emel, és beveszi az erősített várost, és délnek seregei meg nem állnak, sem az ő válogatott népe, és semmi erő nem bír ellen állani. És az, aki reátört, a maga tetszése szerint cselekszik, és senki sem lesz, aki ellene álljon, és megállapodik a dicső földön, és megsemmisül az az ő kezétől. Itt érezzük már, hogy jön egy hatalom, ráteszi mindenre a lábát, tör, zúz, senki nem tud ellenállni. Ugye, akik itt voltak az eddigi előadásokon, eszükbe ötölhet a 7. fejezetben Rómára tett kijelentés. A 8. fejezetben Rómára tett kijelentés, tör, zúz, a maradékot lábaival összetapossa. Jön egy hatalom, amely eljön a dicső földre is, és az megsemmisül az ő kezét. Ugye időszámításunk előtt 63-ban vették be a rómaiak Palesztinát. Tehát akkor került a zsidó nép tulajdonképpen a római provinciáknak a sorsára. Azután maga elé tűzi, hogy bemegy az ő egész országának erejével, és békés szándékot mutat, és leányasszonyt adnék ki feleségül, hogy megrontsa, de az nem áll meg és nem tart vele. És fordítja orcáját a szigetekre, és sokat elfoglal. De az ő gyalázatosságának véget vet egy vezér, amellett, hogy megfizetné ki az ő gyalázatosságáért. És fordítja orcáját a maga országának erősségeire, és meghanyatlik, elesik, és nem találtatik meg. Ennek helyébe jön az, aki adószedőt jártat végig az ország dicső földjén, de rövid időn megrontatik, noha nem haraggal, sem viadalban. És ennek helyébe egy utálatos áll, akire nem teszik az ország ékességét, hanem alattomban jön, és hizelkedéssel jut az országhoz. És a beözönlő seregek elárasztatnak az ő orcája előtt, és megtöretnek, még egy szövetséges fejedelem is. Mert a vele való megbarátkozás óta családul cselekszik ellene, és reátör és győzelmet vesz rajta a kevés néppel. Alattomban még az ország gazdag részeibe is behatol, és azt cselekszi, amit nem cselekedtek sem az ő atyái, sem az ő atyáinak atyái, zsákmány, prédát és gazdagságot tékozol előlük, és az erősségek ellen is cselt pohol, de csak egy ideig. És felindítja az ő erejét és szívét a déli király ellen nagy sereggel, és a déli király is hadra készül nagy sereggel és igen erőssel, de meg nem állhat, mert cselt koholnak ellene. És akik az ő ételét eszik, megrontják őt, és az ő serege elszéled, és sokan elhullanak seb miatt. De ennek a két királynak szíve is gonoszt forral, és egy asztalnál hazugságot szólnak egymásnak, de siker nélkül, mert a vég még bizonyos időre elmarad. Azért visszatér az ő földjére nagy gazdagsággal, de az ő szíve a Szent Szövetség ellen van, és ellenetesz, és újra visszatér az ő földjére. Bizonyos időben megjön, és délre megy, de nem lesz utolszor úgy, mint először volt, mert kitteus hajók jönnek ellene, és megijed. Azért olvasom fel, hogy tessenek érezni, különösebb magyarázat nélkül is, hogy itt a történelemnek tényleg apró részletei, egymás után következő szakaszai vannak kijelentve. Itt azért álltam meg a kitteus hajóknál, mert a kitteusok a Bibliában mindig a rómaiakat jelentik. Itt kikerülhetetlen és szövegszerűen már bizonyított az utalás, hogy most már Róma történelméről van szó. Na de milyen Róma történelméről? Róma történelme ugye két részre bomlik. Ugye az első vázlatproféciában is magára a vasra, utána a vas és cserép elegyére, a második vázlatproféciában is a fenevadra, és aztán a fenevad és tíz szarvra. Itt egyrészt jelenti Rómát, tehát a kis szarv jelenti. Itt viszont Rómáról megint csak egységesen beszél, tehát az ókori pogány Rómáról és a jogutódjáról, az egyházi Rómáról, és most kell odafigyelni, mert ahogy Róma történelmét bemutatja, ismét párhuzamosan ókori Róma, modern Róma, régi Róma, új Róma, az ókori háborúk Rómája és a végső idők vallási harcainak Rómája. Mert kitteus hajók jönnek ellene is megijed, és visszatér és dühöng a Szent Szövetség ellen és cselekszik ellene, visszatér és ügyel azokra, akik elhagyják a Szent Szövetséget. És seregek állanak fel az ő részéről, és megfertőztetik a szent helyet és erősséget, és megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felteszik a pusztító utálatosságot. Ez meg már a Dániel 9. fejezetének szó szerinti visszaidézése. És akik gonoszul cselekszenek a szövetség ellen, azokat hitszegésre csábítja hizelkedésekkel. Ellenben az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik. És a nép értelmesei sokakat oktatnak, de hullanak fegyver és tűz miatt, fogság és rablás miatt napokig. És miközben elhullanak, megsegítetnek kicsin segítséggel, sokan csatlakoznak hozzájuk képmutató beszédekkel. És elhullanak az értelmesek közül is, hogy megpróbáltassanak, megtisztítassanak és megfehérítessenek a vég idejéig, mert a rendelt idő még hátra van. És a király a maga tetszése szerint cselekszik, és felfuvalkodik, és felmagasztalja magát minden Isten felett, és az Istenek Isten ellen is vakmerőn szól, és szerencsés lesz, még nem betelik a harag, mert ami elhatároztatott, az végre is hajtatik. Ez már a 8. fejezet szó szerinti visszaidézése Rómának a vallási hatalmáról. Nem gondol atyáinak isteneivel, nem gondol az asszonyok kedvencével, szó szerint az asszonyok kívánságával, és egy Istennel sem, hanem mindennek fölébe magasztalja magát. De ahelyett tiszteli az erődök Istenét annak helyén, és azt az Istent, akit nem ismertek az ő atyái, tiszteli arannyal, ezüsttel, drágakövekkel és becses ajándékokkal. És az erősített városokban így tesz az idegen Istenek nevében, aki hódol annak dicsőségét megsokasítja, és sokak felett ád nékik hatalmat, a földet elosztja jutalomgyanán. Megállnék itt egy pillanatra. Kedves hallgatók, a 30. verstől Róma hatalmára vonatkozóan talán nagyon sok részlet így már első olvasásra is feltűnt azoknak, akik itt voltak az eddigi előadásokon, vagy éppen hát vették a fáradtságot és elolvasták Dánielnek a vázlatproféciáit. Például hadd hivatkozzam erre a kiadványra, tavaly jelent meg Luther Márton Előszók a Szentírás könyveihez. Luther Dániel könyvéhez is írt bevezetést, és sorra vette a Dániel könyve fejezeteit, és hadd hívjam fel a figyelmüket, hogy a nagyon sűrű történelmi leírásokból, amiből most valaki mondhatja, hogy egy szót nem értek, mert hát itt annyi minden van, hogy most itt mit, mivel lehet azonosítani. Luther nagyon sok mindent megértett már a 16. században. Ő például megértette azt, hogy a kitteus hajók az egyértelműen Róma, az ókori Róma, középkori Róma, egyházi Róma pontosan azonosította ezeket a dolgokat, és elkezdett itt versekre nézve utalásokat tenni. Elég fura ez a kiadás, hogy éppen ezeket a magyarázatait hagyja ki, úgyhogy csak részeket tudok belőle olvasni. Ugye kipontozott részek vannak, meg összefoglások, hát ha valamiért az ember megvesz egy ilyen könyvet, az éppen ezért venné meg. No, de mindegy, hát így adták ki, és csak ennyit tudok felolvasni belőle. Ugye például az, hogy megsegítetnek kicsiny segítséggel. Hogy Isten igaz követőit üldözni fogja Róma, végig a történelemben üldözni fogja. És Isten látványos módon nem fog beavatkozni. Isten kicsiny segítséget ad, éppen egy kicsiny segítséget. Jelenések könyve 12. fejezetében látjuk majd ezt viszont, amikor a sárkány üldözi az asszonyt, és akkor út készítetik az asszonynak a pusztába, ott is üldözi. Folyóvizet bocsát után, akkor egy földes segítségül az asszonynak, mindig valami kicsiny segítséggel. Éppen Isten csak az életet védi. Isten meg fogja mutatni azt a történelemben, hogy akik hozzá ragaszkodnak, és akiket üldöznek, és az ő nevében üldöznek, Isten és Krisztus nevében üldözik majd Krisztus követőit, azoknak Isten csak egy kicsiny segítséget fog adni. De ez a kicsiny segítség mutatja, hogy ők nem azért szeretik az Istent, mert hatalmuk van, mert előnyeik vannak a Földön, hanem valóban ők megismerték az Istent. És Luthernek különösen feltűnt egy kifejezés, amit helyesbítettem is a fordításban, például mondom, ezt kiemeli a magyarázatában, hogy nem gondol atyáinak Istenével, nem gondol az asszonyok kívánságával. Tehát azt mondja, hogy ez a hatalom félreteszi az atyák istenét, ugye az atyák istene, ugye ami a Biblia istene, félreteszi a Szentírást, új különleges vallásokat ötvöz össze Róma, és minden vallás helyet fog kérni benne, ezért is nevezi magát egyetemesnek, ugye a katolikus görög kifejezés szerint, hogy egyetemes, és joggal nevezi magát Róma egyetemesnek, mert Róma minden vallást egyesített, kivéve egy vallást, amit gyökeresen írtani igyekezett egész történelme során, amire így mondja a profécia, hogy nem gondol atyáinak Istenével. Tehát a Biblia vallását mindig írtotta Róma, de minden más vallás nagyon jó volt, mert közös nevezőre lehetett hozni ezeket a vallásokat. De Luthernak az ütötte meg a szemét, hogy mit jelent az, hogy nem gondol az asszonyok kívánságával. Hallgassák meg, hogy mit mond erről Luther. Ne keress azért históriákat ebben, mert világos evangéliumként hirdeti, ki valójában ez az Antiókosz, amit ugye egy ókori fejedelemmel azonosítottak, aki magát az istenek fölé emelte, és az asszonyok szeretetét, azaz a házasságot semmibe vette és megtiltotta. Megtöltve a világot tulajdon bálványistenének imádásával, a testi fajtalankodással, a föld kincseit és drágaságait pedig elosztogatta. Az asszonyok szeretetén ne a szertelen szerelmet értsed, mert a hozzávaló illő szeretetet jelenti, vagyis a házasságot, amely Isten alkotásából és rendeléséből támadt. Mert a próféta az Antikrisztus bűnei legrútabbjának azt tartja, hogy az asszony szeretetét nem tiszteli. De ezzel tovább ne foglalatoskodjunk, mert a fejezet értelmét és Antiókosz személyének lelki magyarázatát tapasztalatainkból is megérthetjük. Az ő idejét, mint mondja, a holtak föltámadása és a valóságos megváltás követi. Hadd magyarázzam Luther sorait. Azt mondja Luther, hogy ez a hatalom, aminek az előképe ebben a proféciában Antiókusz Epifánész. Ebben a proféciában Róma. Rómának jellegzetessége lett a történelemben, hogy lenézte az asszonyok szeretetét. Lenézte az asszonyok szeretetét. Tiltotta, nem nézte jó szemmel a papjainak a házasságát. Az első 8-9 évszázadban a keresztények egyházakon belül volt házasság. Miért szűnt meg a házasság a 9., 10., főleg a 11. század során merően hatalmi célzatból, hiszen Rómának nem vált ínyére az, hogy a papjai utódjai öröklik az egyházi vagyont. Ugye a középkornak a hatalmi alapja a földtulajdon. A földtulajdonhoz ragaszkodott mindenki, aki hatalmat kívánt. Róma hogyan kívánt hatalmat? Megtiltotta a házasságot a szolgái, a papjai számára, És Luther észrevette ezt, hiszen Luther évszázadában, a 16. évszázadban is ez volt a nagy kérdés, hogy hát miért hirdetett a római egyház olyan törvényeket, amelyek a Bibliából nem következnek. A Biblia így kezdődik, hogy az Isten teremtette az embert férfinek és nőnek, az Isten maga szerezte a házasságot, akkor miért mondják azt, hogy a házasság egy alacsonyabb létforma, és aki szent és igaz életet akar élni, az remete lesz, vagy szerzetes lesz, vagy pap lesz. Miért vezette be Róma ezt a híres cölibátus tantételét, ami mind a mai napig heves viták tárgya, de mozdíthatatlan bástya ugyanakkor. Senki nem akar változtatni még egy olyan világban sem rajta, amikor már nem a feudum, nem a föld a hatalomnak az alapja, hanem a pénz. Ugye, tehát a hűbériségben a föld volt a hatalom alapja, most már a pénz a kapitalizmus időszakában. Nem törődik az asszonyok kívánságával. Félrerúgja az alapvető emberi érzéseket és kapcsolatokat. Megmásítja az Istennek alapvető törvényeit és rendelkezéseit. Például a hétköznapi életben, a családban és a családi életnek a becsmérlésével. Azt mondja, de ehelyett tiszteli az erődök Istenét annak helyén. Ugye szó szerint így lehetne fordítani, hogy tiszteli a hatalom Istenét. Azt az Istent, akit nem ismertek az ő atyái, tiszteli arannyal, ezüsttel, drágakövekkel és becses ajándékokkal. Mire mutat rá? Luther ezt is felfedezte, ezt már nem olvasom, hogy a tiszteli a hatalom Istenét, hogy az egész középkori vallásosságnak, és mind a mai napig ennek jogutódja életben van, és a világ vezető hatalma az alapszempontja az, hogy a világ kormányzója akar lenni, a világ ura akar lenni. Azt mondja, hogy ő Krisztus helytartója, övé az egész világ, tehát mindent alárendel a hatalomnak. Tehát ez az eltorzult vallásosság azért torzult el, mert a világ istenét, a hatalmat tiszteli, és mindent megtesz azért, mondja, hogy arannyal, ezüsttel, drágakövekkel, becses ajándékokkal, ami a földi hatalomhoz hozzátartozik, arra áhítozik és azután kap. És azt mondja, hogy behódoltat embereket, és jutalmul a földet elosztogatja, ugye jutalom gyaránt a földet elosztogatja. Ugye ismét egy nagyon érdekes kis bepillantás, hogy ez egész középkor minek a jegyében telik el. Hát, hogy az egyházi hatalom osztogatja a királyoknak a koronát, a hatalmat. Ez az bizonyos egész 1260 éves időszak ennek a jegyében telik el. És ezek a vázatproféciában, ezek a kis pillanatkép megjelölések jelzik azt, hogy Isten milyen részleteiben ismerte előre a hatalmi elfajulásnak és az egyházi elfajulásnak a jeleneteit. De a végidején összetűz vele a déli király, és mint a forgószél úgy megy rá az északi király szekerekkel, lovasokkal és sok hajóval, és betör az országokba, előzönli és végigjárja azokat. És bemegy a dicső földre, és sokan elesnek, de ezek megszabadulnak az ő kezéből, Edom, Moab és az Ammon fiainak színe java. És kezeit az országokra veti, és Egyiptom földje meg nem menekedhetik. És ura lesz Egyiptom arany és ezüst kincseinek, és minden drágalátos javainak, Líbia beliek és szerecsenek is lesznek az ő kíséretében. De megriasztják őt napkeletről és északról való hírek, és kivonul nagy haraggal, hogy elveszessen és megöljön sokakat, és felvonja az ő sátorpalotáját a tengerek és a dicső szenthegy között, és végére jut, és senki sem segít rajta. És most jön a következő mondat már a 12. fejezet első versétől, és abban az időben felkél Mihály a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni mindez ideig. És abban az időben megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvben. Kedves hallgatók, ahogy nem tudtunk belemenni a 11. fejezet részleteibe, a 12. lezáró fejezetet egy kicsit meg kell vizsgálnunk, mert ez a Bibliának a legfelségesebb része. Maga Jézus is visszaidézi Máté evangélium a 24. fejezetében, és a Jelenések könyvének a végső nagy proféciá is erre az egy igére alapszik, hogy abban az időben felkél Mihály a nagy fejedelem. Azzal kezdődött a profécia sorozatunk, hogy Mihályt mutatta be, Jézust mutatta be látomásban. Jézust mutatta be, aki 3 hétig küzd a perzsa fejedelmekkel szemben. Jézust mutatja be, aki a történelem hátterében mindig beváltotta az ígéretét, hogy veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. De ez a 12. fejezet első verse azt mondja, hogy a történelemben iszonyú gonoszságok fognak megtörténni. És leginkább az igaz emberek ellen fognak gonoszságok megtörténni. De amikor majd a történelem gonoszságai megsokasodnak, és a világ válsága mélyül, és az igazi kereszténység hatalmas nagy támadások pergőtűzébe kerül, akkor majd felkél Mihály a nagy fejedelem. Addig is ott van az ő népével, addig is a történelem kezét, a történelem menetét a kezében tartja, de Jézus Krisztus egyszer fel fog kelni. A Bibliában döbbenetesek ezek az egyszerű kijelentések, például a Malakiás könyve 3. fejezete azt mondja, hogy az Isten figyelés hallgat. Isten figyelés hallgat, de egyszer majd nem figyelés nem hallgat. Az 50. Zsoltár azt mondja, hogy Isten most még nem cselekszik, de amikor majd fölkél az Isten, akkor tűz lesz előtte és tűz lesz előtte, mögötte. Tehát tulajdonképpen rámutat arra a Szentírás, hogy Isten az egész történelmet kezében tartja, nyomon kíséri, de Isten egyszer bele fog avatkozni az emberi történelembe. És akkor szabadul meg a nyomorúságból a te néped. Ebben mi van benne kimondva kimondatlanul? Hogy Krisztus követőinek és az igazi népnek az egész történelem tulajdonképpen nyomorúságok halmaza. Hogyan is mondta Pál a Római Levél 8. fejezetében? Visszaidézve a 44. Zsoltárt, olybá tekintenek minket, mint vágójuhokat. Az igaz embereket tapossák és ölik. Az Istenhez ragaszkodó embereket elnyomják. És mondom, ezek a Dániel könyvében már visszatérő mozdulatok, tapossák, tapossák. Nem akármilyen kifejezés ez. Taposni ugye általában férget lehet, vagy valami kártékony valakit. Benne van ebben a taposásban az, hogy őket hibáztatják, ő rájuk mondják azt, hogy ő miattuk nem olyan a világ, amilyennek lennie kell. Jézus Krisztus, amikor fölkél, akkor kél fel, mert fölkelhetett volna már többször a történelemben, mert taposták az igaz embereket, amikor ez a taposás a legmélyebb pontra süllyed. Amikor olyan nyomorúságos idő lesz, mint amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni a földön. És abban az időben megszabadul a te néped, mármint aki beírva találtatik a könyvben. Érezzük ezt, hogy valami félelmetes jelzése a jövőnek. Ugye általában az emberek, mi emberek is sokszor félünk a jövőtől, de sokszor úgy, hogy nem félünk eléggé, mert hát mondjuk, hogy igen, kiszámíthatatlan a jövő, meg borzalmakkal teli a jövő, hogyha már a jelen ilyen, de van, amikor nem vesszük komolyan, és nem készülünk a jövőre. Ez a 12. fejezet első verse azt mondja, hogy hát igen, úgy készüljél a jövőre, ahogy Dániel is készült a jövőre, bőjtelés imádsággal, az Isten akaratát keresve és az ő együttműködését akarván megragadni, mert Isten nélkül a jövőben biztos elveszés minden ember számára, még keresztények számára is, hogyha így nem készülnek a jövőre. Ez a 12. fejezet első verse az egész profétikus kijelentésünknek a záró akkordjait nyitja meg. Hogy Jézus Krisztus, amikor Jézus Krisztus felkél, most látjuk, hogy mennyire kettős profécia. Beszélt Isten erről az időszakról, de a súlypont folyamatosan, fokozatosan áthelyeződött középkori történelemre bepillantások, és a végső idők a mai modern történelemre egészen addig, amikor felkél majd Mihály a nagy fejedelem. Egy utolsó lélegzetvételhez hadd mutassam be Handel Belsacár, vagyis Dániel könyvéből készült oratóriumának ezt a rövid részletét, amiben ott van az, hogy felkél Mihály a nagy fejedelem. A Belsacár című Handel oratóriumnak a legcsodálatosabb részlete egy rövid kórus, ami azt mondja, hogy igen, most majd örüljetek egek, most majd zengjetek egek, mert most lezáródik a nyomorúság ideje. Most ez az egész emberi történelem, amit Isten előre látott a legkisebb részletéig, és az Isten szíve meghasadt szinte bele, hogy milyen lesz ez az emberi történelem. És mit fognak elviselni azok, akik Isten hívő emberek lesznek. De Jézus fel fog kelni, erősítette a hívő embereket végig a történelemben, de igazságot fog szolgáltatni. És mondom, a zene után röviden szeretném összefoglalni a 12. fejezetet, ami különben össze is foglalja majd magát egy nagyon váratlan és szépséges összefoglalással. Thank you. A befejező 12. fejezetet szeretném felolvasni, de mivel már nem magyarázhatom, nincs időnk már a részletekbe belemenni, egy szempontra hadd hívjam fel a figyelmet. Ez már a mikorunkról szól. És a mikorunkról úgy, hogy bemutatja, hogy a mikorunkban mi jellemzi az igazi kereszténységet, mi jellemzi az igazi Istenhez méltó hitet, és utána jön majd az a lezárás, ami ilyen szempontból páratlan az egész Biblián belül, ami az utolsó három verset jelenti. És abban az időben felkél Mihály a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll. Mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni mindez ideig. És abban az időben megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvben. És sokan azok közül, akik alusztak, az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége, és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké. Te pedig, Dániel, zárd be beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végső időkig. Tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. És széttekintettem én, Dániel, és íme másik kettő állt ott, egyik a folyó vízpartján innét, a másik túl a folyó vízpartján. És mondta egyik a gyolcsba öltözött férfiúnak, aki a folyóvíz felett volt, mikor lesz végük e csuda dolgoknak. És hallottam a gyolcsba öltözött férfiút, aki a folyóvíz felett volt, hogy felemelte az ő jobb kezét és bal kezét az ég felé, és megesküdött az örökkön élőre, hogy ideig, időkig és fél időig, és mikor elvégzik a szent nép erejének rontását, mindezek elvégeztetnek. Én pedig hallottam ezt, de nem értettem, és mondtam, Uram, mi lesz ezeknek vége? És mondta, menj el, Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve beszédek a végidejéig. Megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak sokan. Az istentelenek pedig istentelenül cselekesznek, és az istentelenek közül senki sem érti, de az értelmesek értik. És az időtől fogva, hogy elvétetik a mindennapi áldozat, és feltétetik a pusztító utálatosság, 1290 nap lesz. Boldog, aki várja és megéri az 1335 napot. Te pedig menj el a vég felé, és majd nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napoknak végén. Mi ez a rendkívüli lezárás? Hogy akkor, amikor Dániel nem ért valamit, és megkérdezi a gyolcsba öltözött férfit, aki egyértelműen Jézus Krisztus, aki ott áll, ugyanolyan mennyei fényességben és dicsőségben és tiszta fehér ruhában, és Jézus megesküszik az Istenre, hogy mindezek be fognak következni, akkor Dániel könyve azzal fejeződik be, hogy két idői kijelentést is mond Dániel prófétának. Először azt mondja, hogy attól az időtől fogva, hogy feltétezik ez a pusztító utálatosság 1290 nap, vagyis hát a profétai napével szerint év lesz, és utána rögtön mondja a 12. versben, hogy boldog, aki várja és megéri az 1335 napot. Ilyen rendkívüli mozzanat a bibliai könyvekben sehol nincsen. Ez a Bibliának egy egyedülálló összegzése, hogy egy könyv összes idői proféciáit most fűzi össze, és most teszi rá a pecsétet. Milyen idői proféciák voltak ebben a könyvben? Volt a leghatalmasabb látomás a 2300 évről való jövendőlés. Ami után Jézus, miután lejár ez a 2300 év, elkezdi az ítéletet, mert amikor elkezdi az ítéletet, azért kezdi el, hogy amikor másodszor eljön, aminek az időpontját ugye nem tudjuk, feltámaszthassa az ítéletben igazán nyilvánított embereket. A második idői kijelentés az volt, hogy Dániel, amikor nem értette a 2300 éves jövendőlést, elmondta neki Isten, hogy ebből a hatalmas történelmi időből csak 490 év vonatkozik a zsidó népre, ez volt a 77-ről, vagyis 490 évről a jövendőlés, és itt mondta meg Isten neki a két jövendőlés kezdőidőpontját, egy bizonyos rendelet idejétől, 457-től, amitől fogva számítódik a 2300 év és a 490 év is. Szóval a 7. fejezet 25. versében, és itt a 12. fejezetben olvastam a 7. versben az ideig időkig és fél időig, vagyis egy év, két év és fél év, az három és fél évszer 360, 1260 évről szóló jövendőlést, ami nem kevesebb, mint hétszer van benne a Bibliában, és amivel majd fogunk külön is foglalkozni. És most, hogy ezeket a kijelentéseket Isten elmondta Dánielnek, még lezárásként a több mint 90 éves idős prófétának azt mondta, hogy lesz még egy 1290 év, és lesz még egy 1335 év. És ezzel záródik le Dániel könyve. Mit érthetünk meg ezekből az idői kijelentésekből? Ezekből az idői kijelentésekből azt érthetjük meg, hogy a zsidó népnek lejár a kegyelem ideje, miután az apostoloktól sem fogadja el az evangéliumot. A 490 év lejárta időszámításunk szerint 33-34. A zsidó nép küldetésének visszavonása után elkezdődik a kereszténységnek az időszaka, és a kereszténység időszakának ezt az első részét Dániel könyve nem világítja meg. A kereszténység történelmének ezt az első részét Jézus Krisztus Pál apostol és a jelenések könyve fogja megvilágítani, a következő 6 előadásnak ez tárgya lesz majd. De Dániel könyve megvilágít a kereszténység történelméből egy döntő fordulatot, egy döntő időszakot. Amikor a kereszténység történelmében bekövetkezik a hatalmas nagy fordulat, a kereszténység elveinek a feladása azzal, hogy a vallás és a politika összevegyül, és a kereszténység időszakában kezdetét veszi egy óriási, egy hosszú, egy nyomasztó időszak, az 1260 éves időszak. Amikor a kereszténység föladva eredeti küldetését, meghazudtolva Jézus tanításait, a világ botránya lesz. És ez a középkor. Erről fog beszélni majd jelenések könyve ezzel az időszakkal összefüggésben. Ennek láttuk a kezdő időpontját, amit megad a Szentírás azzal, amikor a kereszténységnek a kora középkorban fellépő feje, Róma püspöke, hatalmat kap az akkori bizánci császártól, Belizár hadvezére segítségével 538-ban, hogy az egész Európa feletti uralmat megkapja a Róma püspöke, aki később, de csak később pápának nevezi magát. Ez az 1260 év, ha hozzáadjuk az 538-hoz, az 1260-at lejár 1798-ban. 1798-ban nincs már Bizánc, és nincs már keleti császárság, viszont van a legerősebb európai hatalom, a Frank köztársaság, amelynek nevében a két éve folyó francia-itáliai pápai állam közötti háborúzások következtében 1798-ban egész hajszál pontosan Berthier tábornok trónfosztja a pápát, elviszi az idős 6. Pius Franciaországból, az meghal. Mindenki úgy gondolja, hogy vége van a középkori egyházi hatalomnak. De a profécia, és itt van a lezárásban a csodálatos dolog, rámutat arra, hogy ez az 1260 nap, ez 30 évvel előtte kezdődik, 508-ban. Ha csak ezt ismerjük, hogy 1260 és 1290, és itt a kezdő időpontra teszi a hangsúlyt, hogy amikor feltétetik az a pusztító utalátosság, attól 1290 nap lesz. Tehát ezért mondom, hogy itt kell a 30 évvel korábban számolni, mert mind a két proféciának ez a lejárta, ez a bizonyos 1798. Erre már a 16. 17. században rájöttek, főleg angol profécia magyarázók, 1689-ből való az első könyv, amit Angliában írtak ezzel kapcsolatban, hogy pontosan azonosították, tehát úgy szólván több mint 300 éve ezeket az összefüggéseket. Azt mondja, hogy ez a hatalom tulajdonképpen, ez az egyházi hatalom, amelynek teljhatalma lesz 1260 évig, már 30 évvel azelőtt egy döntő hatalmat kap, és ez a döntő hatalom ugyanattól a hatalomtól jön, amely majd elveszi a hatalmát. Tehát rámutat a profécia arra, hogy ha itt a franciák veszik el Rómának a hatalmát, itt tulajdonképpen a franciák kell, hogy megkapják és megadják ezt a hatalmat. A történelemnek egy érdekes mozzanata ez is, mi történt 508-ban. A 6. század elején a nyugati gótok invázióját egy frank uralkodó töri meg, és ez a frank történelem első nagy királya, Klodvig. Ludwig 507-ben győzi le a nyugati gótokat, és Hajszál pontosan 508-ban. Az akkori bizánci uralkodó Klodvignak egy olyan címet adományoz, amely címmel összefüggésben később a frank királyság és a római pápaság összefonódik, létrehozza a pápai államot, majd 800-ban egy újabb császárt kreálnak, ugye ez Nagy Károly. Tehát a nyugati féltekén Európának az egyházi hatalom és a világi hatalom teljesen összeszövődik. Ennek az összeszövődésnek az eredetére, amikor egy címadás, tehát egy jogi eredetére is rámutat a Szentírás, hogy mutassa azt, hogy igen, a frankokkal összefüggésben jön fel ez a királyi és egyházi hatalom Európa vezető erejeként a középkorban, és ugyanazok, akik akkor összeszövődtek, ugyanazok bontják fel a szövetséget Napóleon idejében. De akkor mit jelent még ez, hogy boldog, aki várja és megéri az 1335 napot? De egy nagyon egyszerű matematikára van csak szükség, már az előzőekből is láthattuk, hogy az 1798 és a 2300 éves profécia 1843 lejárta között 45 év különbség van. A most mondott profécia 1290 és 1335 is 45 év különbség van. Isten azért adta ezt a proféciát, de hangsúlyozza a 12. fejezet, hogy az értelmesek értik. Aki meg akar érteni, megérti. Az istentelenek nem értik. Miért adta Isten ezt a proféciát? Azért, hogy rámutasson arra, hogy amikor lejár az 1260, illetve 1290 évvel jelzett középkori teljhatalma egy egyházi hatalomnak, azután nem sokkal, mint egy 45 évvel később, és ez alatt a 45 év alatt oly sok minden fog történni, ez is Jelenések könyvéből lesz majd a tárgya a sorozatunknak, tulajdonképpen a Bibliának és Istennek a legnagyobb igazságai fognak a felszínre jutni Jézus Krisztus második eljövetelével és erre a második eljövetelre való felkészüléssel összefüggésben. És erre mondja ezt a boldog mondást, hogy boldog, aki a történelemben megéri ezt a napot, mert Istenről és Jézus Krisztusról sokkal többet fog tudni. Az Istenhez való ragaszkodása sokkal mélyebb és álhatatosabb lehet, mint bárki embernek eddig a világ történelemben. Hiszen, amiután véget ér a teljhatalma egy eltorzult egyházi hatalomnak, azután a szabadság levegője fúj be a világra. És a szabadság keretein és légkörén belül az Istennek egyre több igazsága és kinyilatkoztatása fog megértésre és követésre találni. És szétválik ennek következtében majd az emberiség. Lesznek értelmesek, akik Isten szerint akarnak élni, tudatosan igényelve az Istennel való szövetséget, és lesznek olyanok, akik továbbra is ragaszkodnak az önzéshez, annak a hatalomnak a törvényéhez, aki például ki tudott fejleszteni egy világhatalmat 13 évszázadig, de amikor ezek az események beletorkollanak majd Jézus második eljövetelébe, akkor Isten meg tudja szabadítani azokat, akik valóban az igazságért minden nyomorúságot vállaltak. És nem fogja az Isten megszabadítani azokat, akik az ő nevében ugyan, de nem Krisztus tanítását közvetítették és képviselték a világban. Érezzük, hogy olyan horderejű kérdések ezek, hogyha a Biblia csak Dániel könyvét ismerné, mint egy nagy idői profétikus könyvet, akkor hiányérzetünk támadna. Hát ezért született meg több mint 500 évvel Dániel könyve után Jelenések könyve, mert ezekben a kérdésekben, amikben itt ezeket a besatírozott részeket jeleztem, amelyekről Dániel könyve részletesebben nem beszél, Jelenések könyve fogja kimondani a döntő szót. És Dániel és Jelenések könyvéből összeáll az egész bibliai történelemszemlélet, beleértve a legfontosabb időszakot, amelyben érezzük és látjuk most már, hogy mi élünk. Mert mi nekünk már több mint 150 évvel mögöttünk van az utolsó idői profétikus kijelentés. És a mikorunkra nézve idői kijelentések nincsenek. De a mikorunkat megérteni csak az előzményekből, és abból lehet, hogy mit is szereztek ezek a történelmi időszakok a mikorunk számára. Hát ezt fogjuk majd nyomon kísérni a következő előadásokon. Sajnos, mivel most késve kezdtünk, megint lenne vetítés, de megint halasztom a vetítést. És 5 perc múlva, ha a kórus találkozó még tart, akkor a kérdéseinkre rátérhetünk. Még van egy kis időnk. Köszönöm szépen a figyelmet!